Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 26-a csütörtök reggel van, 8 óra 11 perc itt van. Majdnem Mário Drágit mondtam.
Mihály Csandrás. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Gede Balázs ma reggel.
Az elérhetőségünk 0636 980 980. Ide lehet nekünk írni, kérdezni, észrevenni dolgokat. Mi lesz, hogyha a süsüt megfőzzük? Zöld báb főzelék. Köszönjük szépen Főke kapitánynak ezt a kiváló tréfát.
Szerintem üljön le és gondolja át az életét, nagyon önkritikusan ezek után. Sávlezárás a Váci úton, befelé az Árpád út előtt karbantartás miatt, ez egy gyors közlekedési információ. Aztán mi van még?
Nincs semmi. Hát valaki akkor... azon dühöng, hogy csak gépészetet nem lehet az energetikai felújítási programba bevonni, tehát gépészet cserét. Nem tudom, hogy így van-e, biztos utána járt. Az állítása vagy felmérés szerint a régi elavult kazánját cserélné ki hőszivattyúra, 57% energetikai megtakarítást hozna neki.
De a szigetelés módosítása nélkül nem lehet pályázni.
Nem tudom. Majd még megyünk egy kört a részletekkel, hogy per pillanat, hogy néz ki a pályázat. Aztán ennyi körülbelül, úgyhogy haladjunk.
Jó, akkor menjünk rá Drági úrra és az ő jelentésére.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Hát Drági úr jelentését megírta.
Drága Drági úr, igen.
Szerelmes könnyével azt is telesírta, hogy aztán mi lett ebből, vagy mi lehet ebből, változhat-e az uniós döntéshozatal. És ami még fontosabb, az uniós adózási rendszer attól, hogy ő írt egy jelentést.
Igen, ami nem konkrétan erre volt kihegyezve, ugye, hanem abból az alapproblémából indult ki, hogy az EU nagyon le van maradva a versenyképesség tekintetében az Egyesült Államok mögött. Ez sajnos ezt nem nagyon lehet
cáfolni. És nem csak az Egyesült Államok.
És ezért egy ilyen több pontos javaslat tervet dolgozott ki, és ennek természetesen vannak adózásra is vonatkozó részei, úgyhogy ezek fogjuk mindjárt megnézni, megvizsgálni, hogy hogyan hathat ez. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója van itt a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, kiiktatná például a tagállami vétót számos területen, köztük az adózásban is a Drági jelentés. Hoppá!
Mennyiben az ötlet szintjén rendben
ez
van,
hagymázas de... vagy reális?
Igen, kivitelezhető ez vajon?
Hát abban biztos vagyok, hogy a Drági jelentésre még sokáig fognak hivatkozni számos országban. Ugye Magyarországon is a politika is most már felkapta, de más uniós tagállamokban is sok vitát váltott ki. Minden esetre további vitát váltott ki az is, hogy az egyik javaslat az volt, hogy hát ezt a tagállami vétót ki kéne hagyni, hiszen ez is lassítja az Európai Uniót, és a versenyképességet ezáltal is lehetne növelni, hiszen számos olyan szabályt el lehetne fogadni, amit nem lehetne blokkolni, és így talán ettől felgyorsulnánk. Egyébként az Európai Bizottság már korábban is tervezte azt, hogy hagyják el ezt az egyhangú szavazást. Egyébként szinte az egyik utolsó bástya az adózás területe, ahol egyhangú szavazásra van szükség. Nagyon sok területen már csak minősített többségi szavazása jellemző. Egyébként még az adózás területe mellett az egyhangúságot közös kül- és biztonságpolitika területén, EU-tagságnál, EU-finanszírozásnál szokták alkalmazni, de mondhatjuk azt, hogy már kihalóban lévő állatfajta. Viszont ugye ezeknek az uniós adózási rendelkezéseknek az a fő jellemzője, hogy az Európai Unió tanácsa, jelesül a pénzügyminiszterek tanácsa, az ECOFIN határoz egyhangulag, a bizottság készíti elő a javaslatot, a parlamentnek tulajdonképpen csak konzultációs jogköre van ebben a témakörben. Egyébként a minősített többségi szavazásra lehetőség lenne a lisszaboni szerződés alapján, de ehhez a tagállamoknak egyhangúan kell dönteni, tehát ugye itt van a csapda helyzet, hogy dönthetnek úgy, hogy minősített többség legyen, de ahhoz előtte egyhangúan kellene így dönteni. Egyébként a minősített többségi szavazás az úgy néz ki, hogy a tagállamoknak az 55%-a kell, hogy támogassa a javaslatot, amennyiben összesített népességük kiteszi az Európai Unió 65%-át. Tehát itt is azért van egy kis bonyolultság a történetben, de ettől függetlenül nyilván azért egyszerűbb egy ilyen minősített többséget elérni. Amúgy az Európai Bizottságnak van egy terve, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, mert az lenne az elképzelés, hogy először csak adócsalási és tagállamok közötti adózási együttműködésre terjesztenék ki, utána ezt kiterjesztenék más ilyen egészségügyi, környezetvédelmi és adózási témakörre, aztán végül jöhetne a teljes Európai Uniós áfarendszer meg jövedékkiadó, és hát ebből jönne negyedikként ez az Európai Konszolidált Társasági Alap, digitális gazdaságnak az adóztatása. Tulajdonképpen egy apránként, mint hogyha azt mondják, hogy akkor csak egy italra ugorjatok föl,
igen.
Az előszobában még csak a cipőt és a kabátot vesztük le, utána a nappaliban egy kicsit szétnézünk, de aztán jöhet a hálószoba. Tehát így kell elképzelni ezeket a lépéseket.
Érdekes, van ennek bármi realitása? Mert például azért az Európai Unión belül is vannak adóparadicsomok, bármennyire furcsának tűnik veled, rengetegszer beszélünk arról, hogy Magyarország kintről nézve ilyen. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy lemondunk erről a hadállásról, az elég valószínűtlennek tűnhet, de nyilván vannak még ilyen tagállamok, akikkel akár szövetséget is köthetünk, hogy megtorpedozzuk ezt a Draghi jelentésben foglalt vétó kikerülést.
Hát itt egyértelműen látszódik, hogy az Európai Unió nagyobb tagállamai, például Franciaország, Németország, akik támogatnák inkább a minősített többségi szavazást adózási ügyekben, és a kisebb ország, mint például mondhatom Magyarországot, vagy éppenséggel egy Ciprust, vagy Hollandiát, illetve megsorolhatnám, akik nem értenek egyet ezzel a koncepcióval. Egyébként azt mondják, hogy valamilyen szinten azért történhet majd előrelépés ebben a témakörben, de valóban, ahogy az előző téma kapcsán említettem, inkább csak ilyen közigazgatási, adóhatósági együttműködés területén, adatcserék, információcserék területén, ahol az adócsalást lehet visszaszorítani. De mondjuk azt, hogyha ez az első lépés megtörténik, aztán lehet, hogy végül ezt sikerül majd továbbvinni, de azért a tagállamoknak ehhez még lesz egy-két szava.
Uh-huh. Okay, konkrét adójavaslatok szerepelnek a Draghi jelentésben? Tehát nem tudom, új adó, nem el.
Mert a
további
versenyképességet, hát, lásd Dubaj, igen, például lehet fokozni adópolitikai, igen, eszközökkel. Igen, igen.
Többször kitér adózási kérdésekre, noha nem az volt a célja, hogy egy adópolitikai jellemzést készítsen és felvázolja, hogy hogyan adóztassunk a jövőben, de különböző témák kapcsán kitért az adózásra, főként egyébként kínai és egyesült államok belül példákat emlegetve. Ugye a kutatás és fejlesztés területe nagyon sokszor elhangzik a tanulmányban, illetve az is, hogy mi elmaradtunk ebben a témakörben. Noha egyesült államokban és Kínában is különleges adókedvezményekkel támogatják ezeket a területeket. Ezen felül egyébként a hajógyártást is kiemelte, hogy elmaradtunk európai szinten ebben a témakörben is globálisan. Tehát ezeket a területeket kiemelte, hogy egységes európai adókedvezményekkel kellene segíteni. Ezen felül pedig ugye a tanulmány nagyon hangsúlyozza, hogy nincsen egységes európai uniós tőkepiac, ami egyébként a forrásbevonást elősegíteni. Tehát akár lehetne, most nem ezt írja a tanulmány, de lehetne akár egy egységes európai tőzsde is, és gyakorlatilag az európai állampolgárok finanszírozhatnák az európai
vállalkozások. Mit szólsz ehhez, Csárk Máté barátom, az egységes európai tőzsdéhez? Támogatod?
Abszolút, igen. Vagy én nem fogok vétózni.
Jó. Na, jó kis irányok ezek. Érdekes.
Ezen felül egyébként, ami szerintem még nagyon érdekes volt, bocsánat, és szabad ne felejtsd, hogy egy új cégformát is javasol a tanulmány, ez az Innovatív Európai Társaság, aminek az lenne a lényege, hogy minden tagállamban ez a cégforma egységesen tudna működni, tehát ugyanaz a társasági jog vonatkozna rá, ugyanolyan adózási szabályok, ugyanolyan munkajogi szabályok, és ez megkönnyítené azt, hogy ezek az innovatív európai társaságok uniós szerte tudjanak működni, anélkül, hogy bármilyen korlátokkal találkoznak.
Tehát azonnal alakuljunk KFT-ből.
Akkor ez egy for-profit forma, ugye? Ez fontos.
Egyértelműen, igen.
No, pikáns dolog, amit most fogok kérdezni, mert hogy magyar EU elnökség van. Valamiféle adójogi elképzelés akár a Mário Draghi jelentés kontrájaként felmerült a magyar EU elnökség kapcsán? Mert az is egy jó politikai stratégia, hogy Draghi úr ezt akarja, inkább föderális adózást, mi meg a tagállami adózásnak soros elnökként adunk egy támaszt, hogy mindenki továbbra is folytatassa azt, amit csinált ezen a területen.
Igen, hát azért az EU-s elnökség az egy limitált időszakra vonatkozik, tehát csodát nem lehet művelni ennyi idő alatt. Én amire esélyt látok, hogy a magyar EU-s elnökség alatt adózási szabályok közül elfogadjanak, és ez jó eséllyel meg is fog történni, az a harmadik adóelkerülési csomag, amelynek része ez az úgynevezett Shell Company irányelv. Már korábban beszéltünk erről, ugye ilyen héj, meg burok cégnek is nevezik, meg fedőcégnek, de tulajdonképpen magyarosan ilyen postafiók cégnek lehetne fordítani, és ezek olyan vállalkozások, amelyeket az Európai Unióban jegyezték be, de nem folytatnak érdemi gazdasági tevékenységet, nem rendelkeznek minimális működési tartalommal sem, hanem tulajdonképpen csak valami adózási célból jegyezték be ezeket a postafiók cégeket, és ezekre a cégekre kiterjesztik majd, hogy külön adatszolgáltatással kell fordulniuk az adóhatósághoz, hogyha a kritériumrendszernek megfelelnek. Ezen felül pedig a másik fontos terület az a úgynevezett VIDA rendszer. Ez annak az angol mozaik szava, hogy áfa digitális korban, és itt is elképzelhető, hogy még elfogadnak szabályozást. Itt, ami különleges, bár Magyarországon már ismerjük, ugye az online számlázás valós idejű adatszolgáltatással, továbbá, ami különleges, hogy az online rövidtávú szállásadó és utazásszervező platformok lesznek a felelősek az áfáért, ha nem fizetik be a szállásadók meg az utazásszervezők. Tehát egy többlet kötelezettséget.
Azonnal indítunk egy szállásadó céget, besöprünk pár milliót, igen, majd felszívódunk, és fizessen az Airbnb.
Na várjál, vigyázzál, hogy holosztod az ötleteket, mert ezeket tényleg. Ha kezdeni, hogy meggratulálunk, hogy bekerültél az EU-bizottság jó adóügyi kormányzás, agresszív adótervezési kettőadóztatási ellenőrzési munkacsoportba szakértőként.
Aki azt hitte, hogy itt van ez a fószer, és osztja az észt, és nincs ott, hát ott van a tűznél, hát ő mondja meg, hogy hogy kell jó adóügyi kormányzást csinálni.
Először is gratulálunk, a másik pedig, hogy megkérdeznénk, hogy mire terjed ki ennek a szervezetnek, ennek a Platform for Tax Good Governance-nek a tevékenysége. Mit csinál pontosan?
Tényleg, mit csináltok? Kávézás közben.
Igen, köszönöm szépen, azért ne értékeljük túl.
És a szalámi zsemle után.
A, az én jelenlétemet ebben a szervezetben, de ettől függetlenül megteszem majd a tőlem telhető természetesen
az említs meg már minket is, érdekek, légy szíves.
Adódói érdekek védelmében.
Na,
ez a platform, segíti az Európai Bizottságot olyan adózási kezdeményezések kidolgozásában, amelyek a jó adóügyi kormányzással állnak kapcsolatban, agresszív adótervezésre vonatkoznak, valamint nemzetközi kettős adóztatás elkerülésére terjednek ki. És ez a munkacsoport maximum 55 tagból áll, és ott van 27 tagállamnak az adóhatósága, és 28-al lehetünk ott üzleti, társadalmi és adószakértői szervezetekből. És itt a feladatunk az, hogy tanácsot adjunk az Európai Bizottságnak. Lényegében úgy is lehetne megfogalmazni, hogy figyelembe veszi az Európai Bizottság, hogy az adószakértőknek milyen gyakorlati meglátásai vannak ebben a témakörben.
És ez hogy zajlik a munka? Ti dolgoztok ki ilyen javaslatokat, véleményeket, vagy a bizottság kér állásfoglalást tőletek bizonyos ügyekben?
Mind a kettő.
Mind a kettő.
Mind a kettő. Tehát nyilván az Európai Bizottságnak van egy munkaterve. Egyébként 5 évre állt föl ez a munkacsoport is, ugyanúgy, mint ahogy az Európai Bizottság. És ugye a munkaterv szerint kell majd haladni, és ott, amikor különféle szabályokat elénk tárnak, majd akkor mi véleményezhetjük, jelezhetjük, hogyha valamivel nagyon nem értünk egyet, vagy éppenséggel tehetünk javaslatot is, hogy ezt inkább így kéne szabályozni. Ami már most látszódik, hogy az adózási szakmai szervezeteknek a képviselői, köztük én is egyébként azt az álláspontot képviseljük, hogy most egy picit lassítani kéne a nemzetközi adózási szabályokban, hiszen rengeteg irányelv elképzelés született az elmúlt időszakban, és azokat kéne egy kicsit felülvizsgálni, egyszerűsíteni, csökkentsük az adóadminisztrációt, hiszen ugye ez a vállalkozásokra, a bankokra, és egyébként az adó tanácsadókra is hihetetlen terhet ró. Gyakorlatilag a szabályozást mi is most tanuljuk jelen időben, annyira gyorsan születnek a különféle előírások, mindeközben pedig azért itt is látszódik, hogy Egyesült Államok és Kína pedig nem annyira lelkes ezeknek a szabályoknak az alkalmazása során. Itt van például a globális minimumadó is, az Egyesült Államokban még mindig nem fogadták el ezeket a szabályokat, de az Európai Unióban ezeket az akadályokat mi sokkal gyorsabban szoktuk venni, de azért várjuk meg, hogy ezeknek milyen hatásai vannak, mindenféle adatszolgáltatásra felül kéne vizsgálni, hogy szükségeseket.
Világos. A kedvencem az a sztori, amit meséltél, hogy egy cégnek ahhoz, hogy a globális minimumadó kötelezettségét teljesíteni tudja, több investíciót kellett benyomnia, mint maga az adó mértéke. Szóval ezeket a vadhajtásokat akarjátok lenyessegetni?
Hát át kellett alakítani az adott vállalkozást, tehát a komplett riportolási rendszerét, ugye a tanácsadóknak is vastagon fog ilyenkor a ceruzája, és egyébként nem biztos, hogy az adóbevétel arányban áll ezzel a ráfordítása. Noha azért lássuk be azt is, hogy egy ilyen átállásnak is mindig van költség, aztán amikor már sikerült átállni, akkor lehet, hogy már olcsóban kivitelezhető, de azért ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni, úgyhogy én abszolút a vállalkozók oldaláról próbálom megközelíteni ezt a kérdést.
Okay. Mi is elkezdünk töprengeni, ha eszünkbe jut valami, felhívunk, hogy nyom már
már
be.
Csak azért is, mert már nagyon közel vagy, szerintem, hogy összefussál, drági úrral, add át üdvözletünket, nagy tisztelői vagyunk Máriónak.
Super Mário, így hívták, amikor biztos volt.
Így van, meg EKBL-nak. Oké, hát köszönjük szépen, akkor munkasikereket itt a csoportban, meg egyébként is, és köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a témákról.
Én is köszönöm.
Szép napot!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal World Wise ZRT vezérigazgatójával váltottunk pár szót.
Aki nem underdog semmiképpen, pedig ez a zeneszám következik, szimplán a véletlen bűve ez az egész.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Martin Heidegger születésnapját üljük rá, emlékezünk, 1889. szeptember 26-án született a német filozófus. Ő már akkor sejtette, amit mi most kapizsgálunk. Ha beérjük annyival, hogy elátkozzuk, vagy dicsőítjük a technikát, akkor sohasem jutunk el lényegének a megragadásához.
Teljesen igaza van. Akár én is mondottam volna.
De nem te mondtad, nem. Hanem Martin Heidegger.
Meg te.
Ja, igen.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A Millás ezzel a mágus Tavaresszel, hát még maga az elnök.
Tavares.
Vagy Tavares, igen, John Elkann hajkurászta az utódját.
Felhívták a Várkonyit, hogy nem akarja elvállalni a Tavares helyet,
és biztos, hogy nem vállalni.
Eljött, bejön Várkonyi Gábor,
beugrott még egyet
autópiaci szakértő, hogy az elődjének a munkásságát értékelje, és vázolja a koncepcióját, azt a Stellantis megmentését.
Azt a Frankenstein koncert, azt biztos, hogy nem vállalnám.
De most van
nem, mint hogyha kérdeztek volna, de...
Na,
de jobb, ha figyelj, most tudják meg figyelj, előre.
Egy időben ő volt a bezzeg ember, Carlos Tavares.
Hát nagyon sok...
Mondtál, te is dicsérted, hogy nagyon gatyába rázta, és hogy egy olyan helyzetben lévő autóipari koncert rázott gatyába, akit már mindenki leírt.
Hát eleve ő hozta létre. Tehát, hogy menjünk vissza nagyon sokat. Jó, az időben, ugye ő volt a hangszertokosnak a jobb keze.
Igen.
Kezdjük
igen.
Ezzel. Tehát...
Bocs. Aki nem tudná, ugye
Carlos Gónról beszélünk.
Akit hegedűt, vagy nagybőgőben
hegedűtokban nem férne bele.
Annyira nem kicsi. Nem nagy, de annyira nem kicsi.
Kicsempészték, mert
a japók
be akarták kasztizni, kicsempészték. Egyébként ő jól van?
Hát szerintem, amennyire az ember Libanonban jól lehet házi őrizetben, annyira szerintem jól van. Okay. Lóvéja azért van bőven, tehát hogy szerintem úgy el van.
De hát ott most lövöldöznek.
Igen, de ott ő köztiszteletnek örvend, de hát egy, hogy mondjam, hogy évtizedeken keresztül az az életet, hogy a Jet Set-en te vagy az első, és ide-oda repkedsz, és bármit megtehetsz, és az Elizé palotát a saját, hogy mondjam, családi rendezvényeidre bérlet ki a cég pénzén. Ez nem pont így volt, de mindegy, szóval ez elég nagyba volt a figura, hogy pestiesen mondjuk.
Ez egy képest... óriási visszalépés lehet. Libanonban.
Mindent meg lehet ideologizálni, hogy ő is lenyilatkozta, ha lehet ilyet mondani, hogy ezt a szót, ha meghallom, igen, de mindegy. Szóval azt találta volt mondani, hogy hát pörgős élete volt, jó ez a nyugdíjas lét, egy kicsit van ideje a családjára, hát az, amit ilyenkor mondasz, ugye, vagy mondanál. Szóval Gónnak volt ugye ő a jobb keze, azaz mindent megtanult a szakmáról, amit nem kellett volna szerintem bizonyos értelemben. Ő akkor lett ugye a Renault-tól eltáborítva a Gón által, amikor ugye a hatalmi játszmának a nyitányaként, hát Gón azért elég hamar levette, hogy ambiciózus barátunk ez a Carlos.
Igen. Az új.
Tehát ő egy ütemet tévesztett, és egyel hamarabb mondta, hogy ő szeretne Gón utódja lenni, mint ahogy az jól jöhetett volna ki.
Hogy az aktuális lenne, igen.
Így van, úgyhogy ő gyorsan váltott egy nem különösebben jó bőrben lévő pénzügyi válság idején lényegében csődben lévő PSA koncern élére.
A kihívásnak azért nem hangzik rosszul, hogy majd ő.
Abszolút, és ezt egyébként teljes mértékben meg is oldotta ezt a feladatot, csak hogy egy PSA-t kirángatni a csődből, meg létrehozni egy világkoncernt egy olyan időszakban, mint amiben most vagyunk, az nem ugyanaz a kihívási szint, még akkor is, hogyha PSA-t megmenteni a csődtől azért nem volt olyan nagyon egyszerű. De ott azért a csillagok állása nem volt rossz. Abban az értelemben, hogy a PSA az többek között azért volt nehéz helyzetben, sok minden miatt, de többek között azért, mert éppen irgalmatlan lóvét költöttek el termékportfólió frissítésre. Tehát jók voltak éppen az autók, csak rossz volt a környezet, hogy így mondjam. És ugye nyilván, hogyha itt megteszed a megfelelő lépéseket arra, hogy költséget csökkentsél, ugye nem ő az első, akit cost killernek hívnak ebben a szakmában, nyilván minden más szakmában is megvannak ezek az emblematikus figurák.
Jakobka mondta, ipar első nagy cost killer, aki megmondta, hogy nincs az a vállalat, ahol ő ne találna még
három forintot.
Vágható, igen. Költsége.
De Magyarországon is voltak ilyen cost killerek.
Persze.
Az a bankos ember a Cibnél, az nagyon keményen tolta ezt a cost killerséget. Igen, most direkt nem mondom ki a nevét. Igen, majd biztos megérjek.
Carlos barátunk azért ezt praktizálta általában.
De és egyébként ez se egy egyszerű feladat,
nem
gondolsz.
Nem, bár a franciáknál szerintem nem olyan bonyolult. Tehát franciáknál találni pénzt, amit meg lehet spórolni, az általában szerintem
épp
nem olyan nagyon bonyolult.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy hova nyúlt.
Bárhova.
Amerre látott. Tehát ugye az volt nagyjából a történet, hogy a komplexitását a termékportfóliónak természetesen csökkentette, lehúzott motorokat, lehúzott fejlesztéseket, stb. Na, de ami ennél fontosabb volt, hogy ő ugye időben megérezte azt, hogy hát azért az európai autóipar kihívások előtt fog állni, ahogy az egész autóipar kihívások előtt fog állni, és önmagában ezek a déli autógyártók, ugye az olaszok meg a franciák, pláne úgy, hogy a Renault-nál ott volt az állami segítség, a Peugeot-nál ugye nincs ott az állami segítség, szóval ez így külön-külön nem annyira fog működni. És az félig meddig azért tudott volt, hogy a Fiat Chrysler Concern sem a legjobb pillanatait éli, tehát az is egy... Tehát az egész történet, az egész Stellantis létre jötte, az kicsit olyan, mint hogyha ha két vagy három szereplő, aki folyamatos gondban van, a folyamatos lecsúszás elleni félelmet, az valahogy úgy oldja meg, hogy így összekapaszkodik. És ezt mindig ideig, óráig el lehetett
játszani.
És így
lassabban csúsznak.
Lassabban csúsznak, de azért, amikor egy mozgássérült, meg egy látássérült így összegabajodik, abból nem lesz olimpiai sportoló. Akkor sem, hogyha egyébként a legjobb szándék vezérli. Na, ugye a Fiat Chrysler és a PSA egyesülését, amit utána Stellantisnak neveztek, azt azért alapvetően Tavares barátunk orkesztrálta, hogy ilyen angolosan fogalmazzunk.
És ez neked Endrével kell műsort vezetni. Az Endre mond olyan szavakat, hogy én előtte se, utána se hallottam. Sose, néha egy bedob egy... Ezt se hallottam.
Orkesztrál. Ne viccelj.
Hát azért ez...
Hát egyszerű vidéki gyerek vagyok, adjál, mert menjél már a felső cikolára, ott mondjad ezt az orkesztrálást.
Mi volt az üsző, vagy mi volt a... Azt. Na, szóval... ez nem tűnt rossz ötletnek elsőre, mert hát ugye Amerikában azért ez a koncern az viszonylag jó pénzt keresett. Hála Marchionne barátunknak, akiről már sokszor meséltem nektek. Európa az olyan, majd lesz vele valami. Közben megszerezte Fityko-ért az Opelt, azt még ugye így hozzáadta ez az egészhez, hát ez ugye még korábbi volt, tehát bocsánat, történeti hűség kedvéért, ugye azt a PSA-hoz adta hozzá, aztán lett belőle ez a Stellantis koncern 14 márkával. Lényeg a lényeg, hogy sikerült elérni éveken keresztül azt, hogy a prémium márkákat megszigyenítő marzsal tudjon működni néhány márkája, illetve így az egész koncern. Tehát jóval 10% fölötti.
Ami a pár százalékos autóipari átlaghoz képest mindenképpen attraktívnak tekintett. Hogy én is bedobjak valamit.
Abszolút. És hát ugye így kialakult róla az a kép, hogy ő itt a nagy mágus az autóiparban, mindenki más az hülye, ő be ezek tudja. Addig a pontig én nagyon mentem vele, ameddig erősen felszólalt az európai politika ellenében a villanyautó mandátumok kapcsán. Ismét csak, nem azért, mert ilyen-olyan ellenes vagyok, hanem azért, mert látjuk, mi lett belőle, ugye. Aztán volt egy olyan pont, amikor ő is fölült a cinizmus vonatra, és azt mondta, hogy na jó, akkor legyen, és akkor viszont legyen európai támogatás végig. És hát ez, mint látjuk, nem jött be.
Igen.
De ez lenne a kisebb probléma, mert Európában ugye, ha nem mennek jól a dolgok jelenleg, akkor nagyon könnyű ráfogni arra, hogy hú, multidimensionális kihívásokkal nézünk szembe, igen, ez is nehéz, az is nehéz, piaci környezet is, szabályozás, stb.
Jön a kínai töltőhálózat, majd erre felújítjuk meg.
Ettől nem vonaglik meg egy menedzsernek a széke, mint láthatjuk, a Mercedesnél még mindig ott ül a Kelleinus, akinek azért, hát hogy mondjam, minimum kétséges a megítélése, de úgy tűnik, hogy egyelőre támogatják. De ami az ősbűn, amit nem lehet megcsinálni, amivel nagyon nagy probléma van, nem haragíthatod magadra az amerikai szakszervezeteket, és nem haragíthatod magadra a dealerhálózatodat. Ezek ketten együtt bárkit képesek kinyírni, akármilyen hatalma van, akárhol. És hát Tavares barátunk hát hogy mondjam, nem a diplomatikai érzékéről volt híres sohasem ebben a szakmában, és mostanra kicsit olyan a kép, mint hogyha tényleg már mindenki gyomron rúgott volna, és csodálkozna, hogy senki nem akar vele játszani.
Aha. Igen, ez nem meglepő.
Ez a helyzet.
Na de ezt mi itt megfejtjük, ő meg nem. Nem szólt neki valaki, hogy nem kéne
kárni. De most már szólt az elnök az elkán.
Figyeljétek, srácok, azért szerintem nehezen tudjuk magunkat beleélni itt egy ilyen kis magyar stúdió mélyéről, hogy milyen lehet ezen a szinten a napi hatalmi pénzügyi játszmákat megvívni úgy, hogy neked legyen valami realitás érzéket. Szerintem ez egy rettenetesen nehéz feladat, és mint láthatjuk, azért a legtöbb ember ebben egy idő után hát elbukik.
Igen, de most állítólag annyira vette alapot, hogy még ő maga is segítkezik az utót keresésre.
Most mit mondaná?
Ja.
Most őszintén. Hát megjelenik rólad az, hogy éppen ki akarnak
ni,
akkor... Igen. Azt mondod, hogy természetesen
hát,
majd én megmondom. Na de így szállok le a bringáról.
Na de eközben Carlos tétlenül nézi, hogy keressük Carlos Tavares utódát, jellegű álláshirdetések jelennek meg a Professionnél, meg a...
A Facebook Marketplace-en.
Igen.
Hát ugye 66 éves, tehát a szerződése egyébként jövőre, hogy van, jövő után, bocsánat, 2026-ban, ha emlékeim nem csalnak.
Na de az ilyen figurák nem mennek nyugdíjba, Gábor.
Hát
és visszautalnék az elődjére, vagy a mentorára, Gón úrra, ő igen. Is azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy több időt tudok tölteni a családommal, de közben meg szerintem keresi a bíznyákot, meg a visszatérés. Valószínűleg a Tavares is el is ez lesz, nem?
Biztos, de azért azt tegyük hozzá, hogy ő egy olyan 40 millió eurót tett zsebre 2023-ban, amikor a rekordprofitot jelentették. Tehát ugye a fizetése az a teljesítményhez volt kötve. 40 millió euró egyetlen egy évben, hát az úgy lehet valamit kezdeni.
Be lehet osztani, maradjunk annyiban.
Ahhoz nem kell a...
Az iparon belül nincs érdeklődés, hiszen a cost killerek, ahogy fogalmaztál, azok mindig népszerűek, főleg ilyen nehéz piaci helyzetben. Vagy annyira ellentmondásos figura, hogy nem szívesen kötik össze...
Szerintem most már nincs jó híre. Tehát az a helyzet, hogy és én tényleg kifejezetten bírtam egy ideig, amit csinált.
Itt többször volt műsor ellen.
De hát ezt el is kell mondani, tehát hogy mondjam, hogyha az ember egy idő után korrekcióra kényszerül saját nézeteivel szemben, azzal nincsen alapvetően probléma. Én úgy gondolom.
Akkor mi bajod a Tavaressel?
Hát alapvetően most az a bajom, hogy beállítja magát úgy, mint egy autóbolondot, ugye versenyautózik, klasszikus autókat gyűjtöget, tehát hogy megvan ez a benzinvérű vonal, és közben pontosan az ellenkezőjét csinálja annak, ami egyébként ezt jelenteni a jelenlegi autógyártásban.
Na de nem mehet szembe trendekkel, szabályozással?
Hát nézzük meg, hogy az amerikai piacon ugye a Stellantis márkái mennyire nehezen működnek jelenleg. Rekord nagy készletek vannak, tehát nem tudják eladni legyártott autókat. A piac mellett van folyamatosan azzal, amit fejlesztenek, vagy nem fejlesztenek. Tehát értem én, hogy környezetvédelem, mindent értek, csak az amerikaitól elvenni a V8-ast, azt nem. Tehát az álmos könyv szerint azért az alapvetően nem. Nem a legjobb ötlet. Nem investál egyszerűen a termékekbe, és közben nagyon-nagyon agresszíven viselkedik a saját kereskedőivel. Tehát amit konszenz szinten elcsesznek, azt rátolja a dealer hálózatra.
De egyébként ment valaha jól az USA-ba, az például az Alfa Romeo meg a Fiat? Mert az, hogy most a nem, Chrysler, de... Dodge, Jeep, Ram, oké, ezek ottani márkák, tehát hogy itt piacot veszteni, ugye az persze, hogy nagyon fájó, de gondolom egy Alfa Romeo...
Az mindegy ilyen szempontból. Igen, tényleg ez a futottak még darabszámszerűen, akkor is, hogyha kár érte, de nem, ez sose volt egy nagyon fontos kérdés. Aha. Még akkor is, hogyha ezt kommunikáltak, de azért Jeepnek.
Hát igen.
Megnézzük a piaci részesedésének az alakulását. Hát az nem jó. Finoman fogalmazza sem jó. Hogy megnézzük a Dodge-ot, megnézzük, hogy tényleg a vevő elégedettségi mutatókban a Teslával versenyeznek mindig az utolsó helyen, csak a Teslának a megítélése teljesen más a saját vevő körében, mint az átlagvásárló körében. Tehát az, hogy nem jó a minőség, arra szinonima jelenleg az amerikai piacon a Stellantis koncern. Hát ez így azért nem fog folytatódni. És ugye itt jön az a halálspirál, amiben belelöki magát egy autógyárt, hogy elkezd árakkal piaci részesedést venni.
Hát, szarok vagyunk, de olcsók.
Így van, na ebből marha nehéz aztán visszajönni. Igen. Tehát, hogy ezért ezt már láttuk, hogy ez a végén mindig valami fajta komoly konszolidációhoz vezet. Mondjuk csődhöz. Igen. Ja, és annyira, ezt még elmondom, hogy annyira, hogy van olyan dédunokája a Chrysler alapítónak, aki most dealer szövetségnek a valamilyen, most nem is tudom pontosan, hogy, de a lényeg, hogy vannak olyan Chrysler Jeep, Dodge, Ram dílerek, akik alakítottak egy szövetséget, és beadtak egy ajánlatot a Stellantisnek, hogy szeretnék visszavásárolni és önállóvá tenni újra az amerikai ágat, mert hogy így mindenképpen tönkre fog menni és el fog sorolni. Tehát összeálltak dílerek, aha, és azt mondták, hogy figyelj, megcsináljuk a boltot, csak ne tegyetek több kárt ebben.
Hát ez érdekes.
Ízlelgessük ezt, igen.
Ez nem olyan, szóval nem olyan egyszerű ez az egész történet.
In memoriam Carlos Tavares beszélgetésünket hallgathatták Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel. Visszajövünk még a Stellantis-szal biztos, mert hogy majd ha meglőjön az utód, akkor egy portrét majd vázolja. Hát
mindenféleképpen.
Köszönjük, hogy itt voltál, szép napot.
Köszönöm.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Megint lepergett egy óra, ami azt jelenti, hogy nem sokára jön Czoller Andrea és híreket mond ti néktek, úgyhogy utána is érdemes velünk maradni, mert hogy egy gigabizniszt fogunk körvonalazni, amikor is a Qualcomm felvásárlási ajánlatot tett az Intelre. Nagyon érdekes húzás ez, tekintve, hogy ugye beszéltünk arról, hogy nincs jó bőrben az Intel, és hát ez az összeborulásnak milyen piaci hatásai, meg ilyesmi lehet.
Ja, egyáltalán fogom... hogy borulnának össze, mert nem egy az egybe.
A versenyjogilag.
A versenyjogilag meg különböző, jó lenne csak a tervezést, meg ezt ad kicsipegetni a rossz bőrben lévő Intelből, az a Qualcomm elképzelése, de akkor a maradék mit csinál? Marad egy ilyen bérgyártó a hajdanpatinás vállalat? Szóval sok kérdés van itt. Ha meg ugye együtt borulnak össze, akkor jön az a versenyjogi probléma, úgyhogy van itt kérdés bőven, ezzel foglalkozunk a hírek után.